Imádkozzunk. Magasztalunk, örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk, azért a Te rendkívüli jóságodért, amelynek élvezői, megtapasztalói lehetünk nap mint nap, hiszen ígéreted megtartottad, és megújul minden nap a Te nagy irgalmasságod, és köszönjük ezt neked. De hálásak vagyunk a mai elcsendesedésünk lehetőségéért. Köszönjük Istenünk a békességet, amiben élhetünk, a politikai stabilitást, amely ezt lehetővé teszi a számunkra. Köszönjük a gazdasági előnyöket, amelyet megélhetünk. Köszönjük a bőséget, amely minden nap része életünknek. Hálásak vagyunk Istenünk azért, hogy szabadon megélhetjük hitünket, és hirdethetjük. Arra kérünk, ezen az úton vezess bennünket, hogy minél többen meghallják, megértsék, befogadják ezt az evangéliumot, hogy az üdvözölendők száma növekedhessen. Ebben ajánlkozunk fel szolgatásnak, és Tedd áldottá mai együttlétünket. Köszönjük, hogy meghallgattál fiad Jézus nevében. Amen. Mai igehirdetésem alapjául Márk evangélium a 10. fejezet 46. versétől a következőképpen olvasom Isten igéjét. Márk evangéliuma 10. fejezet 46. versétől így hangzik. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokassággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott: Dávid fia Jézus, könyörülj rajta! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajta! Jézus megállt, és ezt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakok ezzel a szavakkal: bizzál, kelj föl, hív téged! Ő pedig ledobta a felső ruháját, felugrott, és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá: menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Eddig. Foglaljatok helyet. Bizonyára ismerős a történet, nem olyan régen, két vasárnappal ezelőtt szintén ezt a szakaszt olvastam fel. Akkor a Bartimeus imádságáról beszéltünk, hogy milyen módon fejezte ki szükségét, és hogyan reagált rá az arra járó megváltó Jézus Krisztus. Ma pedig szeretném, hogyha egy olyan részletét tudnánk egy kicsit elemezni, amely kevésbé kelti fel az ember figyelmét. Mégpedig egy ismeretlen emberről szeretnék beszélni, a Bartimeus prédikátora, vagy evangélistája, akinek a neve meg sincs említve ebben a történetben. Azt tudjuk, hogy Jézus üzent ennek az embernek, hogy hívjátok ide, szeretnék vele találkozni. És volt valaki, aki ezt az üzenetet elvitte ehhez az emberhez, a vak Timeus fiához. Valaki, aki hallotta Jézus üzenetét, ismerte ezt a vak embert, magába vette, vagy magához szorította ezt a feladatot, és odament ehhez a vakemberhez. Valaki ott megállt e vakember mellett, és egy olyan üzenetet adott át neki, amire a leginkább szüksége volt ennek az embernek. Kelj föl, bizzál, hív téged. Erre volt szüksége, ezt akarta már régóta. Ez volt az, amiért kiáltozott, ez volt az, amiért imádkozott, ez volt az, amiért talán még nem halt ki benne a remény az életében, a szívében. Ennek az üzenetnek a közvetítője az ismeretlen evangélista. Azt hiszem, hogy a szolgálata súlyának nem megfelelő a hangsúlyozása ennek a történetben, vagy ebben a történetben ennek az evangélistának. Ugyanis hiába hangzik el Jézus üzenete, hiába van egy szükségben lévő, aki várja ezt az üzenetet, ha nincs, aki eljuttassa hozzá. Ezért rendkívül súlyos, rendkívül felelősségteljes volt ez a feladat, amit ez az ember elvégzett. Tehát egy evangélistát látunk működés közben. Hallotta Jézus üzenetét, tudta, hogy kinek van rá szüksége, elvitte és elmondta neki. De mit is jelent? Hogyan is kell evangélizálni? Azt hiszem, hogy ez nagyon sarkalatos pontja a keresztény életünknek, és nagyon sokszor sok kérdés merül fel az evangélizálással kapcsolatban. A legelső ilyen kérdést fenyegetésben burkolták, vagy fenyegetés övezte ezt az ilyen első felvetést, hogy mit is jelent evangélizálni. Amikor a tanítványok elkezdték a feltámadt Jézusról szóló örömüzenetet szerte vinni a városba, akkor megfogták őt a főpapok katonái, és oda vitték a nagy tanács elé, és rájuk parancsoltak, hogy ne beszéljenek erről soha többet, mert ebből nagy baj lesz. És ekkor előállt Péter, és felvetette az evangelizációnak a motiváltságát, a motivációját, a mozgató rugóját. És azt mondja, na válaszoljatok ti is erre a kérdésre, amit én mondok. Inkább embereknek hallgassunk, vagy emberekre hallgassunk, vagy Istennek engedelmeskedjünk. De gondoljátok meg, amit láttunk, amit hallottunk, nem tehetjük meg, hogy ne mondjuk el. Ez volt az, amely hajtotta őket. Látták, hogy vannak olyan emberek, akiknek pont arra van szüksége, amit ők láttak, amit hallottak, amit átéltek. És olyan belső késztetésük, kényszerük volt, hogy ezt megosszák és elmondják, mert azt nem tehetünk mást, csak hogy elmondjuk. Nos, néhány gondolatot szeretnék elmondani az evangelizációról. Mit is jelent az evangelizáció? Az evangelizálás azt jelenti, hogy Jézus él a szívünkben. De ezzel az is jár együtt, hogy ahová megyünk, visszük magunkkal Jézust. Nem marad otthon soha. Mindig jön velünk. Ott egy alkalom, amikor Péterrel beszélgettem, és most be van gombolva a nyakán az ing, de volt egy alkalom, amikor direkt úgy csinálta és mondja, hogy kigombolja a nyakán a gallért, mert valamit képvisel, valamit hordoz magával, egy keresztet tett a nyakába, és ez volt a néma evangelizáció a környezetében. És ahová ment, vitte magával. Ha dolgozni ment oda, ha biciklizni ment oda, ha barátok közé ment, mindig vitte magával. Nos, ha Jézus él a szívünkben, akkor akárhová megyünk, visszük magunkkal. Ezt jelenti evangelizálni. Aztán evangelizálni azt is jelenti, amikor egyik koldus megmutatja a másiknak, hogy hol van a kenyér. Mert az evangélium az örömhírt jelent. Tehát az egyik ember, aki rátalál arra, hogy itt ingyen kenyeret osztanak, nem bírja mindent megenni, és úgy gondolja, hogy van még a környezetében néhány ember, akinek szüksége lenne erre az ingyen kenyére, és szól, na gyertek, mutatok nektek egy jó helyet, ahol van kenyér. Na ezt jelenti evangelizálni. Ne féljünk a Krisztus kegyelmét koldulni. Mert nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy nem kell nekünk koldusnak lenni, de koldulnunk kell újból és újból kérni az Isten kegyelmét és különleges ajándékait, és amikor megkapjuk, meggazdagszunk vele, akkor szólunk a többieknek is, gyerekek, itt van egy jó forrás, gyertek, mert van lehetőség, mindenki kaphat ingyen kenyeret. És tudd meg azt is, hogy ha megtalálod a kenyeret, attól mi koldus maradsz. Hát nem tiéd a pékség. Csak tudod, hogy hol lehet bemenni. Tudd meg, hogy te Krisztus Jézus képviselője vagy, nem birtokosa vagy. Csak tudod, hogy kell a kegyelemhez hozzáférni. Te csak boldog vagy, hogy megtaláltad a kenyeret. Nem te sütöd ezt a kenyeret. Mutassuk meg alázattal másoknak,
hogy hol találtuk meg ezt a kenyeret. Ezt jelenti evangelizálni. Evangelizálni annyit jelent, mint fénynek lenni mások számára. Amikor ilyen szép világos van, akkor kevésbé bátortalanak az emberek, kevésbé félnek, kevésbé bizonytalanodnak el. De amikor teljesen vaksötét van, akkor bizony nagyon nagy szükség van a világosságra. Nem tudom, hogy jártatok-e már teljesen vaksötétbe. Debrecenben nehéz olyan helyet találni, még éjszaka is, ahol teljesen vaksötét van, mert mindenütt, mindig valahol világít valamilyen lámpa. De amikor teljesen vaksötét van, mondjuk egy pincébe, vagy zárt pincébe, vagy egy lépcsőház aljába, alaksorba, ahol semmilyen fény nem jut be. Amikor ilyen helyzetbe jut az ember, tudja, hogy még egy apró, pici macskaszem, ami csak visszaadja a fényt, és milyen nagy jelentőséggel bír. Egy pici ledlámpa, egy gyertya, vagy egy gyufa fénye, mekkora fényet, fényt és világosságot, reménységet ad a sötétben lévő számára. És tudnunk kell, hogy ma lelki sötétségben élünk. Nagyon sokan élnek távol ettől a világosságtól, az igazságtól. Nagyon sokan tévelyegnek úgy a sötétben, hogy nem tudják. Ezért rendkívül fontos, hogy világítsunk ebben a sötétségben, hogy mi magunk hordozzuk ezt a világosságot. Ezt jelenti evangelizálni. Azt jelenti evangelizálni, hogy sónak lenni. A szó só ízesít, de egyben szomjassá is tesz. És amikor az ember megelégszik egy jó fűszeres étellel, azonnal megjelenik benne a szomj, hogy valamit inni kellene utána. És tudjuk, hogy ez mennyire fontos és szükséges az ember szervezetének. Vágyni fogjuk a vizet, az élő vizet, ha megsózzuk az életet, ha hordozzuk ezt a sós ízt, megfűszerezzük az életet, akkor vágy ébred az élő víz után, és ők is szomjúhozni fogják a hitet, akikhez eljutottuk létünkben a sót. Evangelizálni annyit jelent, mint kovásznak lenni. A kenyérhez kovász kell, már jó kenyérhez. Jézus evangelizációs történetében tudjuk, hogy a 12 apostol elegendő volt Jézusnak, hogy az evangélium az egész világon ismerté váljon. A kovász csupán kis kezdet. Egy olyan kis kezdet, amiben roppant erő van. Aki csinált már kovászos ételt, azt tudja. A kelesztendő anyaghoz mérten kevés a kovász. De benne van az a potencia, hogy az egész megkelesztendő tészta kovászoltá fog válni. Mert benne van az, amire szüksége van. És ezért fontoljuk meg és gondoljuk meg, hogy soha nem tudhatjuk, hogy egy egyszerű szó, egy kedvesség, egy jó gondolat, mit tehet másokkal? A mi szavunk is lehet ilyen kovász. Egy jó szó, egy igazság, egy különleges üzenet, egy bátorítás. Az a rövid evangelizáció, amit a vak Bartimeusnak vittek. Kelj föl, bizzá, hív téged. A legnagyobb csodát jelentette ennek az embernek. Pedig néhány rövid szó, amely azt hiszem, hogy ha valaki megtanulja, tanulni akar valami idegen nyelvet, meg tudnánk röviden tanulni. Ha most Tünde elmondaná nekünk, hogy van ez németül, megtanulnánk Isten tisztelet végére, és el tudnánk vinni ezt az üzenetet. Rövid, tömör, de óriási jelentőséggel bír. Csak annyi a teendőnk, hogy a kovász valóban belekerüljön a tésztába. Ez a lényege, hogy ha nem kerül bele a tésztába, nem keveredik bele abba, amit meg kell kovászolni, akkor soha nem fog kovászoltá válni a tészta. Nem fog megkelni. Nem fog befolyást gyakorolni a tésztára a kovász. De ha belekerül,
akkor bizony mindenképpen hatást gyakorol. Evangelizálni annyit is jelent, mint horgászni. Ha horgászunk a botra damilkkel, a damil végére horog, és a horogra pedig csali. Ugyanis a hal akkor fogja felvenni a horgot, hogyha olyan ízletes falat van rajta, amely felkelti a figyelmét. Vagy mozog, vagy színes, attól függ, milyen halra horgászunk. De fontos, hogy felkeltse az érdeklődését. Ha mi szomorúbbak vagyunk, kétségbe esettebbek, reménytelenebbek, mint a környezetünk, vajon felfigyelnek ránk? Egyáltalán nem. Ha mi kereszténységünk, Jézusba vetett bizalmunk, reménységünk, amivel éljük a napjainkat, ha mi napjaink nem különböznek a környezetünkben élők napjaitól, bizony nem kelti fel az érdeklődésüket. Nem figyelemfelkeltő, akkor nem veszi észre senki. Akkor nem fog elgondolkodni senki rajta, hogy lehet, hogy másként kéne csinálni, mert valami más példa is van előtte. De ha bele simulok a környezetemben, és ugyanígy élek, ugyanúgy gondolkodom, ugyanúgy beszélek, ugyanúgy csinálok minden, mint a környezetem, senki nem fogja észrevenni, hogy én más vagyok. Tudjátok miért? Hát nem vagyok más. Ezért az, hogy más a környezetben valaki, az szembetűnő. És aki Krisztust követi ma ebben a világban, az kilóg a sorból, ha tetszik, ha nem. Ha nem lóg ki a sorból, akkor valami baj van. Ez nagyon fontos emlékeztető a mi számunkra. Evangelizálni annyit jelent, mint nagykövetnek lenni ebben a világban. Ez egy rendkívüli feladat és küldetés a mi számunkra. Követei lenni a királyok királyának itt ezen a földön. Ez nem kevés feladat, nem nagy, kicsi kihívás. A nagykövet ugyanis képviseli az országot. Ő a példa az anyaországban élők közül. És ezért nem mindegy, hogy milyen, aki nagykövet egy idegen országban. Magyarországon a külügyben nagyon fontos továbbképzést tartanak minden évben a nagyköveteknek, a nagykövetségen dolgozóknak. Hazahívják őket, és elmondják az aktuális változásokat, amit az ország szempontjából képviselni kell, hogyan kell beszélni, hogyan kell megjelenni, hogyan kell felöltözni, hogyan kell az etiketnek megfelelni, mi az, ami mindenképpen fontos információt sugároz majd az ország képviseletében velük kapcsolatban. Mert egy fontos felület, ahol találkozik az országgal egy idegen polgár. Az a nagykövetség, vagy a nagykövet. Úgy kell élnünk, hogy képviselni tudjuk az Isten országát ebben a világban. Hogy az emberek vagy az emberekben vágy keletkezzen, hogy ők szeretnének ennek az országnak a polgárai lenni. Vágyakozzanak abba az országba, amiben mi is vágyakozunk belépni. Mi vagyunk a legjobb, vagy a legrosszabb reklámja az Isten országának. Ezen gondolkodtatok már? Nagykövetként, ebben a világban. Jó vagy rossz példák vagyunk, jó vagy rossz reklám vagyunk, reklám vagy ellenreklám vagyunk az Isten országa tekintetében. Ne feledjük el, hogy egy fontos küldetés az, amit élünk. Ahogy megjelenünk, ahogyan beszélünk a saját országunk. Azt a nagykövetet vissza szokták hívni, aki lejáratja a saját országát. Azt hazarendelik, leváltják. Mert nem méltó arra, hogy az országot képviselje. Az, aki népszerűsíti, az, aki tiszteletet ébreszt másokban a kiküldő országgal kapcsolatban, na azt megtartják, azt támogatják, azt segítik. Vajon mi? Milyen hírét terjesztjük az Isten országát? Ne feledjük, a nagykövet segít a bevándorlásban is. Ugyanis a most a bevándorlás politika tekintetében azt szeretnék elérni, hogy valamelyik országban, bárhol, a nagykövetségbe bemenve meg lehet igényelni a bevándorlást. Ez segít ebben, hogy minél hamarabb bejusson egy országba, aki be akar jutni, vagy szeretne betelepedni. És hogyha téged kérdeznek, hogyan lehet bejutni az Isten országába? Te támogatod-e? Segíted-e? Irányba tudod-e helyezni? Hogy hogyan léphet be az Isten országba? Az Isten országába. A nagykövetnek segítenie kell ebben. Azt tudjátok, hogy hol laknak a nagykövetek? Hogy? Ez igaz, de az milyen fennhatóság alatt van? Így van, a saját ország. Ha a nagykövet a saját autójával közlekedik, a magyar nagykövet bárhol a világon, az Magyarország. Magyarország. Nem lehet megállítani, nem lehet félreállítani, nem lehet átkutatni, mert az Magyarország. A nagykövetség az Magyarország. Bár idegen földön van, de az magyar felségterületnek minősül. Így módon tehát a nagykövetség területe mindig az anyaország felségterülete. Ez az otthona. Legyünk mozgó nagykövetek, hogy az emberek beléphessenek ebbe a királyságba. Az Úr hív mindenkit az evangelizálásra, és tudjátok, ehhez nagykövetségi rangot ad. Ilyen kiváltságokat ad. Olyan lehetőségeket ad, hogy ahol te megjelensz, az Isten országa jelenik meg. És te beléptethetsz valakit az Isten országába, mert nagykövete vagy Istennek. Evangelizálni jelenti azt is, hogy jó pásztorok kell, hogy legyünk. Segíteni kell a nyáj felé terelgetni az embereket. Tudni kell a járást. Tudni kell, hol vannak olyan legelők, ahol jó lakhat, és része lehet a nyájnak. Evangelizálni jelenti azt is, hogy jó földművesek vagyunk. A jó földműves tudja, hogy bizonyos mennyiségű terméshez jóval több magot kell elszórni. Mert vannak magok, amik nem fognak kikelni. Vannak magok, amelyek olyan helyre esnek, ami nem kedvező a termésnek. Tudjuk a magvető példázatából, hogy mindenféle helyre esett a mag. De szórni kell ezt a magot, hogy legyenek helyek, ahol meg tud kapaszkodni, ahol termőre tud fordulni. A hit magját ugyanígy kell szórni. Nem arra az egy pici területre kell gondolni. Nem arra az egy leendő vagy potenciális megtérőre kell gondolnunk, akit legközelebb meg akarunk szólítani. Nem biztos, hogy ő fog megtérni. Viszont ha mi hirdetjük, számolatlanul szórjuk ezt a hit igéjét, akkor bizony találhat olyan talajt, amelyben belekerülve meggyökerezik, felnövekedve a megtérés gyümölcsét fogja megteremteni. Ezért légy bátorító minden nap, akivel csak tudsz. Légy a nagykövet, és beszélj úgy minden nap, akivel csak tudsz. Hiszen ezt mondja az 1 Tesszalonika 5.11-ben a Szentírás, vigasztaljátok tehát egymást is, építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. A gyakorlatban mit jelent? Evangelistának lenni. Azt jelenti, hogy leérettségizel, beiratkozol valamely teológiára, megtanulsz prédikálni, gyorsan megtalálni az igehelyeket, és amikor felkészültél, levizsgázol, akkor talán kijelölnek neked egy területet, hogy elmenjél evangelizálni. Ezt jelenti az evangelizálás? Nem. Nem. A gyakorlat sokkal egyszerűbb. Sokkal közelebb van hozzánk, sokkal inkább életszerű, amelyet viszont mi magunk el tudunk végezni. És fel kell tennünk ezt a kérdést, amely a cím. Mire hívott el téged Jézus? Mondok egy nagyon hétköznapi példát. Ha szeretnél kitűnni abban a közegben, ahol mozogsz minden nap, ha evangélistává akarsz válni, légy bátorító, légy motiváló. Akkor ki fogsz tűnni, garantáltan. Ha úgy ismernek, mint aki mindig bátorítja és lelkesíti a többieket, akkor te leszel a csoport ereje, lelke, bátorítása. Mert manapság az az igazság, a munkahelyeken, különböző közegekben nagyon nehéz bátorítást, támogatást találni. Ezt azt hiszem, hogy mindenki a saját bőrén tapasztalhatja. Egy olyan világban élünk, ahol a gúnyolódás kedvelt, gyakori humorfajta. Nem tudom, hogy találkoztatok-e humorral mostanában. És olyan humorral, ami nagyon rosszul esett, amikor az emberen élesíti valaki a nyelvét. Amikor másokon kell, az könnyebben megy. De amikor ő érzi ezt a saját bőrén, bizony nagyon rosszul tud esni. És az az igazság, hogy a humor ebben a mai világban ilyen. Bántó. Nem tudom, hogy hallgattátok-e mostanában a különböző humorcsatornákat. Bántó. Másokon könnyű és jó nevetni, de amikor az embert éri ez, bizony rendkívül bántó. Az emberek mostanában folyamatosan leértékülően viselkednek egymással. Bizonyára ezt is tapasztaltátok már. Sőt, kritizálnak, gyakran becsmérlőek egymással. De amikor valaki odajön hozzád és azt mondja, ez igen, ezt jól csináltad, az nagyon más, mint a többiek. Az nagyon kitűnik. Az nagyon erőtadó tud lenni, nagyon bátorító tud lenni. Sajnos sok munkahelyen az az üzenet jön át tisztán és egyértelműen, hogy a munkáltatónak, a cégnek igazából a teljesítmény számít és nem az ember. Ezt szintén a saját bőrünkön tapasztalhatjuk. Az ember nem számít. A profit. Az asztalra letett teljesítmény, a dokumentáció, az egyetlen, ami alapján értékelnek az, amit előállítottál, semmi más. Nem nézik azt, hogy miért késtél vele, mert hogy beteg a gyerek, mert hogy fáj a fejed, meg hogy nem számít. Mit tettél az asztalra? Kész van-e határidőre? Nem érdekli senkit, hogy milyen lelki válságokon megy keresztül. Nem érdekli, hogy mi történt a családodban. Nem érdekli, hogy meghalt valami szeretted. Senkit nem érdekel. Mert nem az ember számít. Csak a teljesítmény. Ezzel szemben Isten arra hív minket, hogy ennek a szöges ellentétét képviseljük ebben a világban. Mert Isten nem csak megteremtette azokat az embereket, akikvel dolgozol, akivel egy közegben élsz, akivel találkozom, hanem meg is halt értük, és terve és szándéka, hogy megmentse őket az örök üdvösség számára. Ez mutatja, milyen értékesek az emberek Isten számára. És ezt te tudod. Mások sokan nem tudják, de ezt te nagyon jól tudod. Bátorítsuk az embereket, még azokat is, akikkel nem értünk egyet. Szakmai vitában állunk. Vagy akivel nem jövünk olyan jól ki. Talán szeretnénk egy másik helyiségben lenni, amikor ő ott van. Vagy igyekszünk elkerülni ezt a találkozást. De ő ugyanolyan szükségben lévő ember. Ugyanúgy szüksége van az Isten gondviselésére. Ugyanúgy szüksége van az Isten kegyelmére és megbocsájtására. És Isten ugyanolyan módon halt meg, és hozott áldozatot érte, mint érted. Ezért ez a gondolat legyen benned. Istennek számít. Istennek fontos. És ezért neked is fontos legyen, hogy ő ezt megtudja. Három lehetőség van, amely nagyon nagy erőfeszítés nem igényel tőlünk. De az evangelizálás elérhetővé válik a számunkra. Az egyik ilyen, hogy odafigyelsz másokra. A Biblia ezt mondja, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Az egyik legnagyobb ajándék, amit adhatsz az embereknek az, hogy figyelmesen meghallgatod őket. Nem tudom, hogy tapasztaltátok, én nagyon sokszor. Valaki megkérdezi, hogy hogy vagy, és mire odaérnék, hogy válaszoljak, már látom, hogy nem is figyel. Egyáltalán nem érdekli, hogy hogy vagyok. Ezért született meg az emberben ez a válasz, hogy köszönöm. Jó. Mert nem érdekli. Nem foglalkozik vele. Egy formulává vált. De az, aki érdeklődve figyel és hallgat, az egy olyan kincs ebben a világban, amely mindennél értékesebb. Ez az egyik legnagyobb ajándék, amit adhatsz az embereknek, hogy amikor kérdezel, akkor meg is várod a választ. Amikor kérdezel, őszintén kérdezel, és amikor válaszolsz, őszintén válaszolsz erre a kérdésre. Azt üzened neki, hogy számítasz nekem, ezzel azt üzened, számítasz annak az országnak, akit képviselek. Annak az Istennek, akit képviselek. Érdekel, amit mondasz, és fontos vagy nekem. Annak az Istennek, akit képviselsz. Ne feledd. Minden egyes alkalommal, amikor őszintén meghallgatod egy embertársadat, nem más teszel, mint szolgálsz felé. Tehát ez az egyik. Odafigyelsz rá. A másik, amit szintén nem nagy nehézség árán érhetünk el, mondj, kedves szavakat, bátorító szavakat a számára. Efézus 4.29-ben ezt olvasok. Minden beszédetek legyen jó és segítő, szavaitok úgy adjanak bátorítást azoknak, akik meghallgatják. Isten azt várja tőlünk, a társadalomnak erre van szüksége, és ennek az ajándéknak te birtokába vagy, hogy építsük az embereket, és ne azt, hogy használjuk őket, hogy kihasználjuk. Olyan sokszor szembesül az ember ezzel például a munkahelyen, vagy olyan emberek kapcsán, akik rátelepszenek a másikra, és minden lehetőséget, amelyet meglát benne, azt megpróbálja kiaknázni. A kapcsolatrendszerét, a pénzét, az idejét, az energiáját, a tehetségét, mindent ki akar aknázni a másikból, hogy neki jó legyen. És egy-egy okosabb ember észreveszi ezt hamar is. Zsilipá. De amikor nem ez a szándék vezet téged a másikhoz, amikor bátorítani akarod, amikor segíteni akarsz neki, amikor kedves és építő szavakat használsz, amellyel bátorítod a környezetedben élőket, szolgálod őket, ezzel nem más teszel, mint Isten örömteli üzenetét közvetíted számára. Olyan sokan használják ki az embereket, olyan sokféle módon használják ki az embereket, olyan sokféle módon élnek vissza az emberek kiszolgáltatottságával. Te pedig élj azzal a lehetőséggel, hogy ebben a helyzetben bátorítani, erősíteni tudod a környezetedben élőket. A harmadik, amit szintén nem nagy nehézség árán teljesíthetünk, hogy imádkozz az embertársaidért, a környezetedért. 2 Korintus 1.11-ben ezt olvassuk. Segítsetek mindenek, minket azáltal, hogy imádkoztok értünk. Ez egy nagy segítség. Az imádság, a közbeni járás. Hogy gondolunk a másikra, hogy foglalkozunk vele, hogy Isten előtt emlegetjük a nevét. Nekünk van egy listánk a gyülekezetben, amit összeállítottunk, amit minden csütörtökön az Úr elé viszünk, és imádságban hordozzuk. Ezt a népsort mindannyian rajta vagytok, sőt, sokkal többen vannak rajta. Te is tehetsz ilyet. Készíts egy imalistát azokról az emberekről, akikkel dolgozol, akikkel találkozol, akikkel kapcsolatban vagy. Imádkozz rendszeresen értük, és figyeld, hogy mi történik az életükben. Mi történik a munkahelyen, mi történik a környezetedben. És biztatlak arra is, hogy mondd el nekik, hogy imádkozol értük.
amikor szükséged látnak, amikor kétségbe esnek, amikor elbizonytalanodnak, amikor szalmaszálakat keresnek a környezetükben, akkor mondd el, hogy van egy kötél, egy erős kötél, amely életmentő volt a te számodra, és életmentő lehet az ő számára. Mégpedig az, hogy Isten előtt hordozod imádságban. Minden alkalommal, amikor ezt megteszed, hogy megosztod vele, hogy elmondod neki, hidat építesz, amin keresztül szolgálod ezeket az embereket. És még egy dolgot hadd mondjak. A te küldetésed nem Afrika, ahol evangélizálnod kell, nem. A te küldetésed Európa, Magyarország, Debrecen. A munkahelyed, a barátaid, a családod. Ezért gondolkozz el azon, hogy kit fogsz bátorítani ezen a héten, ami előttünk van. Milyen módon fogod erősíteni, segíteni Krisztushoz hívni őt. Mert nem az afrikai embereken kell neked segítened most, hanem azokon, akik a környezetedben vannak. Gondolkozz el azon, hogyan tehetnéd szokásoddá, hogy csak is olyanokat mondj, amely másokat épít, erősít, amely bátorít, amely útmutatás lehet a számukra. Mert ez az, amely a kezed ügyében van. Ez az, amit megtehetsz. Ez az, amelyet nem kell semmit tenned, csak el kell kezdened végrehajtani. Most gondolj azokra, akikért imádkozol, hogy Jézus mentse meg őket, adjon gyógyulást, célt az életbe, és üdvösséget a számukra. És most gondolj magadra. Te vagy az, aki Jézus üzenetét hallottad. Ezért te vagy az egyetlen a környezetedben, aki ezt az üzenetet átadhatod másoknak. Lehet ez a rövid üzenet. Bizzál, kelj föl, hív téged. És rengeteg szinonim kifejezés lehet erre használni. De az üzenet, amelyet át kell adnod, ez. Bizzál, kelj föl, hív téged. Ez a te rád bízott üzenet, amely nem más, mint imáid meghallgatása, szeretteid, barátaid, munkatársaid megmenekülése, megmentése, hogy te magad éld meg ezt, hogy te bízol, hogy te felkelsz, és meghallod a Jézus hívását. És a Jézus hívása az evangelizáció. Erre hívott el téged. Tedd a tőle telhető módon. Légy javára a környezetednek. Építsd azt a közeget, amiben élsz. Ez az evangelizáció. Úgy legyen. Amen.